Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Szemeni Istvánnal.
Kezdünk!
Terrortámadás Bostonban, két bomba robbant, hárman meghaltak, 176-an megsérültek.
Nyilvános a konvergencia program, nincs szükség újabb intézkedésekre. Magyarország ragaszkodik a saját gazdaságpolitikájához.
Ezt Orbán Viktor a válság kezeléséről mondta Madridban, ahol Mariano Rajoy-jal tárgyalt.
Kitörölhetetlen tragédia, ma van a holokauszt Magyarországi áldozatainak emléknapja.
Sokkolta Amerikát a bostoni terrortámadás. Két pokolgép robbant tegnap a maratoni futóverseny céljának közelében. Hárman meghaltak, 176-an megsérültek, sokak állapota válságos.
Egy 8 éves kisfiú is az áldozatok között van, aki édesanyjával és a testvérével éppen a maraton teljesítő édesapjára várt a célba.
Az eddigi vizsgálatok szerint kukába rejtett házi készítésű bombák robbantak. Egyelőre senki nem vállalta a merényletet, így egy nap után sem lehet tudni, hogy ki és miért robbantott. Megrázó képek következnek.
Az élmezőny már korábban beért, de még mindig nagyon sokan tartottak a cél felé, amikor helyi idő szerint 3 óra előtt a bomba felrobbant a nézők között. Néhány másodperc múlva pedig még egy pokolgép lépett működésbe. Az egyik futó a fejére erősített kamerával rögzítette a saját versenyét, így felvette az első robbantás pillanatát és az azt követő zűrzavart is. Jól látszik, hogy a piros mezes futót, aki a legközelebb volt a bombához, a légnyomás ledöntötte a lábáról és egy repesz is eltalálta. A robbantások után óriási pánik tört ki. Az emberek kétségbeesve, kiabálva menekültek. Hatalmas tömeg, rengeteg családtag, gyerek várta a futókat. Főleg ők sérültek meg. Egy csomó repesz, hatalmas robbanás volt, mondja ez a szemtanú sokkos állapotban. A megérkező mentők 140-nél is több sebesültet találtak. Voltak, akiket válságos állapotban vittek kórházba. Több mint 10 sérült végtagját amputálni kellett. Azért volt ennyi sérült, mert a bombákat a nézők közé a kukákba rejtették, és ott robbantak. A házilag készített pokolgépeket csapágygolyókkal töltötték meg, hogy még nagyobb pusztítást okozzanak. Az áldozatok között van egy 8 éves kisfiú is, aki az édesanyjával és a testvérével éppen a maratont teljesítő édesapjára várt a célban. A robbanásokat követően elterjedt a hír, hogy a rendőrség letartóztatott egy férfit, de Boston rendőrkapitánya ezt cáfolta. Nincs letartóztatott, gyanúsított. Kihallgattunk néhány embert, de ebben a pillanatban senki nincs letartóztatva. A robbantások elkövetését egyelőre senki nem vállalta magára. A szövetségi nyomozó iroda, az FBI terrorcselekménynek minősítette a merényletet. Az amerikai elnök viszont sajtótájékoztatóján mindvégig kerülte a terrortámadás kifejezést. Még nem tudjuk, hogy ki tette és miért. Senki ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket, még mielőtt megtudnánk a tényeket. De senkinek ne legyen kétsége, a végére járunk ennek, és kiderítjük, ki tette és miért. A felelősök érezni fogják az igazságszolgáltatás erejét, mondta Barack Obama. A bostoni maraton a világ egyik legrangosabb maratoni futóversenye.
Hatalmas pánikot tapasztalt az utcán a futóverseny egyik magyar résztvevője. Simonyi Balázs már a detonációk előtt célba ért, de a robbantások hírére visszament a helyszínre. A Híradó megkereste egy másik magyar futó családját is, akik a telefonhálózat túlterheltsége miatt órákig nem tudták elérni a rokonukat. Összesen 4 magyar indult a versenyen, de egyikük sem sérült meg a merényletben. Hamarosan kapcsolunk több amerikai helyszínt is.
Véres, forzsolásos ember, láttam egy ilyen...
Simonyi Balázs a helyszínen élt át az eseményeket, ő is a tömegben futott, ugyanazon az útvonalon, mint a többiek, vagyis a pokolgépeket rejtő kukák mellett. De ő már a robbanások előtt célba ért. A Híradónak elmondta, amikor visszament, óriási pánik volt az utcán, vérző embereket, sérülteket látott. Mindenkit a 2001-es terrortámadásra emlékeztetett.
A rendőrök nagyon feszültek voltak, idegesek voltak, és állandóan azt mondták, hogy távozzunk a helyszínről, és nekik, tehát valaki, az egyik rendőr így fogalmazott, hogy ez olyan, mint a Ground Zero, és értsük meg.
Az indulók között volt még 3 másik magyar is, 2 New Jersey-ből és 1 kecskeméti futó. Mindannyian a robbanások előtt befutottak már, így egyikőjük sem sérült meg. A kecskeméti Kovács Attilát édesanyja többször is hiába hívta telefonon, ezért nagyon megijedt.
Akkor nyugodtam meg, mikor a televízió híradásából láttam, hogy a befutók 4 óra valahány perc alatt futottak be a robbantás időpontjába. És én tudtam, hogy Attila az 2 óra 50 valahány percet szokott futni, ez elég nehéz terep volt, de akkor is.
A bosztoniak átérzik a tragédiát, és szívesen segítenének a sérülteknek.
Nagyon sok ismerőseim lemondták a terveiket, meg hogy megváltoztatták a terveiket, hogy csak átgondolják, hogy ez mit jelent Bostonnak, és hogy bemenjenek Bostonba segíteni, ahol lehet.
A belvárost azonban a rendőrség lezárta, és senkit nem engednek a merénylet helyszín közelébe.
A verseny egyik magyar résztvevőjét, Simonyi Balázs New Yorkban értük utol. Üdvözlöm, eltelt most már egy nap a robbantás óta. Hogy van most? Túl van az első sokkon?
A sokkon túl vagyunk. Testileg is viszonylag jó regeneráltam, lelkileg egy kicsit nyomasztó ez a dolog.
A robbantás után 20 perccel tért vissza a helyszínre. Milyen látvány fogadta?
Konkrétan oda a helyszínre, a célegyeneshez már senki nem engedtek vissza. Ez egy hosszú főutca Bostonban, ahol ez a dolog történt, és hermetikusan elzárták. Amit érzékeltem az, hogy ilyen tétovasság, hogy most mi van, nem, most mi történik, nem tudja senki, hogy most ez most tényleg egy robbanás volt. Én beszéltem egy szemtanúval, aki ott volt közel, pont a robbanás előtt ért a célegyenesbe, és előtte történt ez a dolog, és így konkrétan azt hitte, hogy ez egy tűzi játék, ami történik az ő ünneplésükre, a befutó ünneplésére. És csak aztán esett le neki, hogy ez egy robbanás a második robbanás után, és akkor azt mondta, hogy döbbent csendülte meg az egész főutcát, ahol egyébként addig iszonyatos hangortán volt.
Hatóságok hogyan tudták kezelni ezt a rengeteg embert?
Tudni, hogy a bostoni maraton a világ legrégebb és a legszervezettebb maraton, egy nagyon nagy presztízs verseny. Azt láttam, hogy igazából tétovák valamilyen szempontból is tanástalanok, mert nem tudják, hogy ez most mi történt velük, mi ez az egész dolog. És hát a futók meg ugye pláne meg ők ráadásul egy több órás gyötrésen vannak túl, és az örömük egyszerűen egy elképesztő tragédiában torkollott.
Simonyi Balázs, köszönjük!
Kapcsoljuk Bostont, Széchenyi Péter ügyvédként dolgozik a városban. Jó napot kívánok, milyen a hangulat most az utcákon?
Hát több hangulat van. Tegnap sok állapotban volt mindenki. Ma pedig lehet látni, hogy kíváncsiak az emberek. Például mögöttem ott nézik, de innen nem lehet semmit sem látni, mert a merénylet az több méterrel lejjebb történt, inkább a Prudential Towerhoz közel. Én ott dolgozom, és ott mondhatom, hogy a hangulat az feszült. Azok az emberek, akiknek be kellett jönni ma dolgozni, azok nem örülnek neki. Mindenki fél egy kicsit, nem érzik jól magukat, inkább otthon maradtak volna. A hangulat ott, ahol a rendőrök keresnek, nyomoznak, műszerkocsikkal, ott pedig egy kísértetséges hangulat, mert pedig ez a városnak az egyik központja, ilyen csendes, nem szokott lenni napközben.
Történt egy borzasztó családi tragédia is. Mennyire rázta meg az amerikaiakat az ő történetük?
Hát tegnap este tudtuk meg, hogy egy 8 éves kisfiú, aki Márton Richardnak hívnak, az egyik, aki elvesztette az életét. Sajnos az anyja is súlyosan megsérült, és a kis húga. Az apját várták, hogy bejöjjen a célra. A kisfiú arca megjelent az újságokban ma reggel, és ő lett a tragédiának az arca per pillanat. Nincs az a bostoni szülő, aki ezt nem érzi át, hogy valaki elvesztette a 8 éves kisfiát. Ez úgy leírják, hogy ez a kisfiú szeretett futni, labdázni, egy tipikus, jópofa kis gyerek volt. Hát ez egy akkora vesztesség, hogy a szülőknek, hogy igazán nem sokan akarnak nekik segíteni valahogy, hogy ezen túl legyenek.
Széchenyi Péter, köszönjük szépen a bejelentkezést!
Áder János köztársasági elnök határozottan elítélte a robbantásokat, és együttérzéséről biztosította az elhunytak hozzátartozóit. A Magyar Külügyminisztérium szintén elítéli a történteket, a gyalázatos tettre nincs és nem is lehet elfogadható magyarázat áll a közleményben. A Fidesz közleményében azt írja, megdöbbenéssel állnak a Bostonban történt pokolgépes merénylet előtt, a párt részvétét fejezte ki az áldozatok családjának.
A bostoni merénylet világszerte óriási megdöbbenést keltett. Az állami vezetők és a nemzetközi szervezetek részvétüket fejezték ki az áldozatok családtagjainak és az amerikai népnek. Londonban a történtek ellenére megtartják a hétvégi maratont fokozott biztonsági intézkedések mellett.
Rendőrök lették el New York üzleti negyedét és a turisták által legsűrűbben látogatott manhattani városrészeket. A főbb épületeket és a nagy szállodákat fokozottan őrzik. A Times Square-en, az egyik legforgalmasabb metroállomás bejáratánál parancsnoki állást építettek ki egy páncélozott rendőrségi járműben. Franciaországban is emelték a készültségi szintet, amely azóta van érvényben, hogy Párizs katonai segítséget nyújtott az észak-afrikai Malinak az iszlamista fegyveresekkel szemben. Az orosz fővárosban nagy erőkkel őrzik az amerikai nagykövetséget. A moszkvaiak virágokat helyeznek el az épület lépcsőin. Olyan emberek haltak meg, akiknek semmi közük nincs a politikához. Békés sportolók, mondja egy könnyeivel küszködő moszkvai nő. Az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon értelmetlen erőszaknak nevezte a bostoni merényletet, amely szerinte azért is ijesztő, mert egy olyan rendezvényen történt, ahol a sportszerűség jegyében gyűltek össze az emberek a világ minden tájáról. Londonba 36 ezer futót várnak a vasárnapi nemzetközi maratonra, több olimpiai bajnok is rajthoz áll. A szervezők a merénylet óta többször is megerősítették, a történtek dacára megtartják a rendezvényt. Már elkészültek a minden részletre kiterjedő biztonsági tervek, hiszen hasonló méretű események hetente vannak Londonban, mondta Hugh Robertson, sportügyi államtitkár. A brit fővárosban ezen a héten több eseményre is tömegeket várnak. A Szent Pál katedrálisban szerdán vesznek végső búcsút Margaret Thatcher volt miniszterelnöktől. A szertartáson a királynő is jelen lesz.
Nem sokkal ezelőtt az amerikai elnök és a védelmi miniszter is terrortámadásnak minősítette a bostoni merényletet. Az amerikai hatóságok számára viszont még mindig nem világos, hogy ki a felelős a merényletért, és miért éppen a nagy múltú sportesemény volt a célpont. Washingtonból Csonka Judit tudósít.
A szövetségi nyomozó iroda terrortámadásként kezeli a bostoni merényletet, mert minden pokolgéppel elkövetett támadás annak számít, mondta Barack Obama, amerikai elnök, aki korábban kerülte a terrortámadás szót. Washingtonban is megerősítették a biztonsági intézkedéseket, a főváros teljes készültségben áll. A Fehérház előtti részt lezárták, New Yorkban pedig óvintézkedéseket vezettek be. Például a metróval közlekedőket arra kérik, bármilyen gyanús csomagot, illetve gyanúsan viselkedő embert azonnal jelentsenek a rendőrségnek. A hivatalos szervek szerint azonban azonnali további terrorfenyegetés nincsen. A ma délelőtti Emancipation Day, vagyis a rabszolga felszabadítás napjának évfordulójára tervezett ünnepséget is megtartották. A híradót Csonka Judit tudósította Washingtonból.
Iránban legalább 40, Pakisztánban 34 halálos áldozata van a mai erős földrengésnek. A hatóságok szerint félő, hogy az áldozatok száma a 100-at is meghaladja. A 8-as erősségű földmozgás epicentruma Irán, Pakisztánnal szomszédos térségében volt. A rengéseket a Perzsa-öböl több országában is érezni lehetett, így az Emirátusokban és Indiában is. A károsultakat segítő akcióba az Ökumenikus Segélyszervezet is bekapcsolódik.
Nincsen szükség újabb intézkedésekre ahhoz, hogy tartani lehessen az idei hiánycélt. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter, amikor bemutatta a konvergencia programot. Varga Mihály szerint újraindul a gazdasági növekedés. Idén 0,7, jövőre 1,9%-kal bővülhet a gazdaság. Mindkét évben a 3%-os uniós elvárás alatt marad a költségvetési hiány, és csökken az államadósság szintje.
A konvergencia programot mutatja a nemzetgazdasági miniszter. A 72 oldalas dokumentumot már elküldték az Európai Bizottságnak. Varga Mihály arra számít, sikeres lesz a magyar program Brüsszelben.
Bestseller gyanús lesz.
A miniszter azt mondta, nincs szükség kiegészítő intézkedésekre ahhoz, hogy teljesüljenek a kormány által várt gazdasági mutatók.
A konvergencia programunk azzal számol, hogy 2013-ban újraindul a gazdaság növekedése, A magyar gazdaság egy egyensúlyi pályán marad, 3% alatti hiányt teljesítünk, és ehhez nincs szükség kiegészítő intézkedésekre.
Bár a minisztérium szerint vannak kockázatok a költségvetésben, például a tervezetnél kevesebb bevétel folyik be a tranzakciós illetékből, de ezt a tartalékok bőven fedezik. A századvég gazdasági elemzője szerint a program legfőbb hozadéka, hogy a következő években folyamatosan csökken majd az államadóság.
A jelenlegi helyzetben körülbelül 1300 milliárd forint az államadóságra fordított kamat. Ha ez a következő mondjuk egy évtized során egy negyedével csökken, ez azt jelenti, ugye, hogy 300 milliárd forinttal több marad egyéb kiadásokra.
A szakember szerint ennyivel többet lehetne például az egészségügyre fordítani, ahelyett, hogy a korábban felvett hitelek törlesztésére megy el. A Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint a program alapján Magyarországnak ki kell kerülni a túlzott deficit eljárás alól.
Azért segítheti hozzá, mert egy viszonylag reális pályát ír le, amelybe ugyan lehet belekötni, de nagyon-nagyon sok belekötni valót valószínűleg a bizottság sem talál benne.
A nemzetgazdasági miniszter szó szerint úgy fogalmazott, a kormánynak minden oka megvan feltételezni, hogy Brüsszel az idén megszünteti a 2004 óta tartó túlzott deficit eljárást.
Az IMF továbbra is stagnálást vár az idei évre Magyarországon, a ma közzétett világgazdasági jelentés szerint. Kapcsoljuk gazdasági szakújságírónkat, Szilágyi Bélát. Béla, a kormány mire alapozza a növekedési kilátásait?
Üdvözlöm a híradó nézőit, szervusztok! A kormány például azzal számol, hogy a mezőgazdaság idén jobban teljesít, mint tavaly, bár az árvíz és a belvíz hátráltatta ugyan a tavaszi vetési munkák elkezdését, de a gazdák szerint még nincs semmi veszve. A feldolgozóipar is jobban teljesíthet, köszönhetően az autóipari beruházásoknak, és az elektronikai ipar mély repülése is megállhat. Közben a költségvetés hiánya és az államadóság is csökkenhet, így a kormány szerint több pénz juthat például egészségügyre, oktatásra vagy különböző fejlesztésekre. A Magyar Nemzeti Bank gazdasági élénkítő csomagja is meghozhatja a kívánt hatást, vagyis beindulhat a hitelezés, ami nélkül nincs gazdasági növekedés. És a folyamatosan csökkenő infláció hatására az emberek pénztárcájában több pénz maradhat, vagyis többet tudnak költeni, ami megint csak kedvezően befolyásolja a gazdaság teljesítményét. Mindezek alapján várja a kormány, hogy idén 7%-kal növekszik a gazdaság.
Béla, köszönjük!
Az MSZP nem látja jelét annak, hogy beindulna a gazdasági növekedés Magyarországon. A Jobbik szerint a kormány továbbra is csak arra koncentrál, hogy eleget tegyen az unió elvárásainak. A Fidesz szerint a konvergencia jelentés cáfolja azokat, akik az év eleje óta a költségvetés bizonytalanságáról, a megszorítások szükségességéről beszélnek.
Az MSZP szerint a kormány gazdaságpolitikája az elmúlt három évben csak megszorításokat hozott, de ezeknek szerintük nem látszanak az eredményei.
Örülnénk neki, hogyha Magyarországon beindulna végre a gazdasági növekedés, de ennek semmi jelét nem látjuk. Természetesen örülnénk neki, hogyha az államadóság csökkent volna az elmúlt három évben, de ennek sem látjuk semmi jelét.
A Jobbik szerint folyamatosan romlik az életszínvonal, mert a kormány továbbra is csak arra koncentrál, hogy eleget tegyen az unió elvárásainak. Az LMP szerint a konvergencia program nem kezeli, csupán elodázza a problémák kezelését. Az Együtt 2014 szerint pedig nem lehet bízni az elképzelések megvalósulásában. A Fidesz bízik abban, hogy a programnak és az elmúlt három év teljesítményeinek köszönhetően megszűnik a Magyarországgal szembeni Európai Uniós túlzott deficit eljárás.
Végre Magyarország felállhat arról a szégyenpadról, amelyre azonnal rá is ültették, amikor 2004-ben az Európai Unió tagjává vált, hiszen Magyarország ellen azóta zajlik a túlzott deficit eljárás. Ezen túlzott deficit eljárás alól a szocialista kormányok nem tudták felszabadítani az országot.
Puskás Imre az eddigi eredmények között említettem, hogy csökkent az államadóság, a költségvetési hiány pedig 2011 óta 3% alatt tartja a kormány.
Amíg Magyarország nem tagja az eurózónának, ragaszkodik ahhoz a jogához, hogy saját gazdaságpolitikát folytasson. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta Madridban, miután tárgyalt Mariano Rajoy spanyol kormányfővel. Orbán Viktor hozzátette, egyetértettek abban, hogy Európának növelnie kell cselekvőképességét, mert amíg a világ más részein nő a gazdaság teljesítőképessége, Európában csökken. Madridból Szimicskú László tudósít.
Már ez Madrid belvárosán egyáltalán nem látszik, Spanyolországnak komoly gondjai vannak.
Az országban minden negyedik felnőtt munkanélküli, de a fiataloknál még rosszabb a helyzet. Közülük minden másodiknak nincs állása. Ráadásul elemzők arra számítanak, hogy a tavalyi visszaesés után az idén tovább zsugorodhat a spanyol gazdaság, az államadóság pedig folyamatosan nő. Az európai gazdasági válság kezelése volt az egyik fő téma Mariano Rajoy spanyol és Orbán Viktor magyar miniszterelnök madridi találkozóján. Orbán Viktor azt mondta, a két ország helyzete különbözik, de mindkettő érdekelt egy erős európai integrációban. Magyarország viszont ragaszkodik önálló gazdaságpolitikájához.
Miközben Magyarország támogatja az eurózónán belüli országok között a minél szorosabb együttműködést, azt kéri cserébe, sőt ragaszkodik ahhoz a jogához, hogy amíg nem tartozunk az eurózónához, tehát saját pénzünk van, addig saját gazdaságpolitikát folytathassunk. Ehhez kértem és kaptam is támogatást.
A magyar kormányfő hozzátette, növelni kell Európa cselekvőképességét, mert csak így lehet versenyképes. Közben a spanyol kormány is azon dolgozik, hogy úgy tegye rendbe a gazdaságát, hogy ne nőjenek elviselhetetlenül magasra az embereket terhelő adók.
A tárgyaláson az energiaszolgáltató cégek magyarországi adóztatásai szóba került. A spanyol miniszterelnök azt mondta, itt is egyre inkább igyekeznek bevonni ezeket a cégeket a méltányos közterviselésbe, de erről nagy vita van. A híradót Madridból Szimics Kulászló tudósította.
Madrid után Strasbourg, ahol már megkezdődött az Európai Néppárt frakcióülése, amelyen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is. A helyszínen van tudósítónk Baracka Eszter. Szia Eszter, mi várható, miről lesz szó az ülésen?
Szervusztok, jó estét kívánok! Orbán Viktor az elmúlt fél órában Josep Dollal, az Európai Néppárt parlamenti frakciójának elnökével tárgyalt, ezekben a percekben pedig már a képviselők kérdéseire válaszol, különös tekintettel a magyarországi alaptörvény negyedik módosítására. Ez azért nagyon fontos, mert az Európai Néppártnak az az álláspontja, hogyha valaki politikai véleményt alakít ki valamilyen kérdésben, akkor nem feltétlenül helyes, hogyha ehhez a sajtóból szerez információkat. Túl sok konkrétumot egyébként sem a mai üléstől, sem a holnapi parlamenti vitától nem lehet várni, hiszen egyetlen jogi vizsgálat sem zárult még le ebben a témában, tehát éppen ezért egy rövidített, úgynevezett egykörös vitára kell majd számítanunk itt Strasbourgban.
Eszter, köszönjük szépen a bejelentkezést!
Martin Schulz, az Európai Parlament szocialista elnöke tanácsolta azt Orbán Viktornak, hogy ne vegyen részt a magyarországi alkotmányos helyzetről szóló holnapi vitán, ameddig el nem készül az EP magyar helyzetet elemző jelentése. Ezt mondta Szájer József, az Európai Néppárt frakció vezetőhelyettese. Hozzátette, tanácstalanság van az Európai Parlamentben Magyarországgal kapcsolatban. A néppárti képviselők azt sürgetik, hogy legyen egységes a mérce az országokat érintő bírálatokban.
Egyértelmű a néppárti képviselőknek az álláspontja, hogy azok a támadások, amelyek Magyarországot érik, azok túlmennek az Európai Unióban elfogadható civilizált politikai vitának a határain.
A Fidesz választ vár Bajnai Gordontól arra a kérdésre, hogy a mögötte álló Haza és Haladás Alapítvány valóban a Hajdú Péterté egykori elnökének tulajdonában álló irodát bérli-e Óbudán. Hoppál Péter szerint felmerül a kérdés, hogy mire gondolhatnak a hír hallatán azok a gazdák és családi vállalkozók Hajdú-Bihar megyében, akiket kisemmiztek a Hajdú Bét időszakában.
Azt azért senki nem gondolta volna, hogy ebből a pénzből business centerek, irodaházak építésére is jutott. Tehát felvetődhet a kérdés, hogy vajon a mostani irodaház, ami Bajnai Gordon hadiszállásává vált Óbudán, ennek a felépítésében ott lehet a kisemmizett magyar emberek pénze.
A Haza és Haladás Egyesület közleményében azt válaszolta, Bajnai Gordon a Wallis vezetőjeként közvetlenül nem vett részt a Hajdú-Bét irányításában. A cég csődje annak idején valóban okozott emberi és családi válságot, de ezt a válságot a Wallis nem előidézte, hanem kezelni igyekezett.
Júliustól a szemétszállítás esetében is megvalósul a 10%-os rezsicsökkentés, mondta Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentését felelős politikusa. Hozzátette, van olyan település, ahol csak nem 140%-os volt a szemétdíj emelés az év elején, amire törvényes lehetőség sem lett volna. Szerinte ezért is kell a rendszert megváltoztatni.
Egységesnek kell lenni országosan az árképzésnek, igazságosnak és megfizethetőnek kell lenni. Az igazságosság és a megfizethetőség abból vezethető le, hogy a családok és a háztartások érdekeit kell szem előtt tartani.
Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszterre és Fapál Lászlóra, a HM egykori közigazgatási államtitkárára, egy törvénysértőnek talált lakásügy miatt. A ma ismertetett vádirat szerint Juhász Ferenc 2006-ban hatáskörét túllépve engedélyezte, hogy Fapál László jelentős kedvezménnyel megvásárolhassa az általa bérelt zuglói nagyértékű szolgálati lakást. Juhász Ferenc és Fapál László ártatlannak mondta magát a bíróságon.
Szinte a Tisza összes mellékfolyóján tart még az árvízi védekezés, sok helyen van másod és harmadfokú készültség. Jelenleg csak nem 2000 kilométeren védekeznek az országban. Közben a felső Tiszán már elindult az újabb árhullám.
Tisza löknél a víz ellepte a révhez vezető utat és a hidat, már biciklizni sem lehet.
A Tisza-tavardos sirév nem működik. Körbe kell venni, aki Tokaj fele megy, rakomasz felé.
A magas vízállásnak csak a horgászok örülnek. Azt mondják, így frissül a holtág vize. Most viszont tilos pecázni Szolnokon. A városnál a Tisza már 8,5 méteres. Itt a tetőzést a jövő hét elejére várják. Hosszan elnyúló védekezésre számítanak, mert lassan vonul le az árhullám.
Egy új árhullám is kialakult a felső szakaszon Vásárosnaménynál. Az elmúlt napok csapadékából keletkezett ez az árhullám, de most úgy néz ki, hogy ez nem méri majd utol az alsó szakaszon, illetve a középső szakaszon lévő árhullámot.
Körbeveszi ezt a gátat a víz. Egyik oldalán folyik a takta, a másik oldalán legelő van, de már víz alatt. Ide szivattyúzták át a vizet, nehogy elöntse a szántóföldeket is.
Az összes takarmányom elázott, alig tudok a jószág valamit enni adni.
Ez pedig már Mezőtúr térségében a Hortobágy berettyó torkolata. Itt már elindult az apadás. Az árvíz kaput kinyitották, de a szivattyúkat bármikor újraindíthatják, mert újabb áradásra számítanak.
Szolnokon van tudósítónk, Maja Lilla. Lilla, bírják még a gátak a víznyomását?
Szervusz, jó estét kívánok! Jól bírják még a gátak. Itt a Közép-Tiszán nagyjából 30 kilométernyi olyan töltésszakasz van, ahol már különböző árvízi jelenségeket, például fakadóvizeket és talpszivárgásokat észlelnek a szakemberek. Ezeket folyamatosan ellenőrzik, de beavatkozásra egyelőre még nem volt szükség. Ugye elindult egy újabb árhullám, ezért csak a tokai tetőzést követően tudják majd azt megmondani a szakemberek, hogy itt Szolnoknál mikor és mekkora vízszinttel tetőzhet a folyó. Hogyha ez kiderül, akkor dönthetnek arról is, hogy van-e szükség valahol a gátak magasítására. Egyébként az alsó szakaszon is gyorsult az áradás, így elképzelhető, hogy holnap este már Szegednél is el kell rendelni a másodfokú árvízvédelmi készültséget.
Lilla, köszönjük!
Országszerte megemlékezéseket tartottak ma a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. Fejet hajtott az országgyűlés is. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes azt mondta, ilyen kora meg nem születettekre is emlékezünk.
Navracsics Tibor és Pokorni Zoltán együtt helyezték el az emlékezés köveit és gyújtottak mécsest a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműnél. A miniszterelnök helyettes azt mondta, ezen a napon nem csak a holokauszt magyarországi áldozataira emlékeznek.
Több nemzedéknyi kiváló ember, kiváló tehetség hiányzik a magyar nemzetből, akiket vagy a holokauszt következtében veszítettünk el, vagy a holokauszt következtében nem születhettek meg.
2000-ben Pokorni Zoltán oktatási miniszterként kezdeményezte, hogy április 16-a legyen a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Az országgyűlés alelnöke Jakab István azt mondta, még ma is sok túlélő viseli a testén és a lelkében a megkülönböztető jelzést. A 20. század legszörnyűbb magyar tragédiája, hogy a magyar állam nem volt képes megvédeni az állampolgárait a holokauszt idején, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár.
Politikai meggyőződéstől vagy faji vallási hovatartozástól teljesen függetlenül a magyar államnak a legfontosabb kötelessége a 21. században is, hogy megvédjen mindenkit, függetlenül attól, hogy mit gondol a világról, függetlenül attól, hogy melyik politikai, vallási vagy meggyőződésbeli közösséghez tartozik.
Hódmezővásárhelyen rendhagyó történelemórát is tartottak. A honvédelmi miniszter pedig a nemzeti összetartozásról beszél.
Annyira erős minden nemzet, amilyen erősen a tagjai összetartoznak. Olyan erős a nemzet, amennyire a benne élők hajlandók kiállni egymásért. Azokért, akikkel együtt élnek és egy nyelvet beszélnek.
Szomorúságunkat,
vidámságunkat. Pécset a Ciszterci rend Nagy Lajos gimnáziumában emlékeztek. A rendezvényen az egyháza képviselői és több holokauszt túlélő is részt vett. Budapesten a Terrorháza múzeum előtt Éliás Józsefre emlékeztek. A református lelkész a II. Világháborúban a német megszállás idején számos magyarországi zsidót mentett meg. A Páva utcai holokauszt emlékközpontban idén is átadták a Simon Wiesenthal díjakat. Ezt minden évben azok kapják, akik önkéntes munkájukkal sokat tesznek azért, hogy a magyarországi holokauszt tragédiája ne merüljön feledésbe. Az elismerést idén két pedagógusnak, Varga Istvánnak és Mátraházi Ferencnek ítélték oda.
Emlékezés kezdődött este a budapesti Széchenyi rakparton, a holokauszt áldozatainak emlékművénél. Ott van a helyszínen Bősze Bernadett. Berni, hogyan emlékeznek a résztvevők?
Jó estét kívánok! Az emberek mécseseket gyújtottak és elhelyezték az emlékezés köveit itt a cipőknél, Power Gyula Kossuth Díjas szobrászművész alkotásánál. Nem sokkal adásunk előtt kezdődött a megemlékezés, de még most is vannak itt emberek és beszélgetnek, és még most is égnek a mécsesek végig a cipők mellett. Ugye azért itt, mert ez egy szimbolikus hely. A dunaparti cipőknél brutális gyilkosságok történtek. Itt szinte minden lépésnél megtörtént 1944-45 során a nyilas terror idején, hogy zsidó embereket lőttek a Dunába. A megemlékezésen itt volt többek között az izraeli nagykövet, több zsidó szervezet képviselője, politikusok pártállástól függetlenül, rengeteg diák volt itt, zsidó és nem zsidó emberek közösen emlékeztek a holokauszt áldozataira.
Berni, köszönjük! Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek, Nézi Jenővel, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána párizsi helyszínelők, majd az este 10-kor kezdődik Györgyivel, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter lesz a vendég.
Késő esti híradó is lesz, 12:30-kor István várja majd önöket.
Találkozunk, minden jót, viszontlátásra.
Viszontlátásra.